Kikriki! Megtaláltad a szerencsét, Prepelica András!
Hogy azt mondja, nem emlékszik az üstre, Prepelica. Ej, hát olyan bolond embernek tart engem. Hát úgy nézek én ki.
Egyéb iránt jól teszi, Prepelica, jól teszi. Magam is talán azt tenném. De ugye nem rossz ez a borocska. Hogy hordószaga van? Ej, uram, fia, hiszen nem lett neki ágyszaga. Hozd még egy üveggel, fickó, aztán elregy a pokolba, hagyd magunkra.
Hát igen, hol is hagytuk el? Izéna. Azt mondta az imént, hogy a szajkó is tud beszélni. Helyes szó volt, igazi beszéd volt. Maga okos ember, Prepelica. Mindenből látom, hogy emberemre akadtam. És én azt szeretem. Hamar megértjük egymást. Hát igen, a szajkó is tud beszélni, úgy értette. De csak ha a nyelvét fölvágják. Hát ugye így értette. Mondta a kőműves, s a három szőrszál mozogni kezdett az orrán, amint nagy lélegzetet vett rajta keresztül. Azt is tudom, folytatta Gregorics Gáspár, hogy a szajkó nyelvét bicskával szokták felvágni. De minthogy maga nem szajkó, Prepelica?
Nem, hebegte Prepelica szemérmetesen.
Bicska helyett tehát egy két bankóval vágom fel a nyelvét, és ezzel 200-as tett ki a bőrtárcájából maga elé. A kőműves szeme mohón tapadta csoda ingerű két papírdarabra, a két mesztelen kölyökre a szélein, búza kévét tart az egyik, könyvet a másik. Majd kidüllett a szeme Prepelicának, úgy nézte, de azért leküzdötte magát, és így szólt rekettes, tompa hangon.
Az üst nagyon nehéz volt. Borzasztó nehéz volt az üst.
Egyéb nem jutott eszébe, pedig keresett valami szót még, miközben egyre nézte a bankókat, és azokat a kedves gyerekeket a bankókon. Neki is volt otthon, vagy 6 darab, de azok nem olyan kedvesek.
Na mi az, Prepelica? Kérdé Gregori csodálkozva.
Még mindig hallgat?
Nagy kő lenne a lelki ismeretemen, ha beszélnék,
sóhajtott a kőműves.
Nagyon nagy kő lenne.
Meg lehet, el se bírnám. Ostobaság, ugyan ne beszéljen zöldeket. Kő! Egész életében kövekkel dolgozik. Most azon kezd siránkozni, hogy kő lesz a lelkén? Hát cipelje! Csak nem kívánjatán, hogy 200 forintot adjak, és ne követ, hanem egy meleg cipót tegyek a lelkére. Ne legyen gyerek, Prepelica!
Prepelica elmosolyodott erre, de a piszkos vörös kezei tüntetve hátra rakta annak jeléül, hogy nem akar a pénzhez nyúlni. Talán kevesli? Egy hangot se felelt. Mereven nézett maga elé, és a haját borzolta. Egy beteg kakatúhoz hasonlított. Egy darab idő múlva felhajtotta fenékig a poharat, s olyan erőteljesen vágta le az asztalra, hogy a talpa menten letört.
Szódarság!
Fakadt ki keserűen. A szegény ember becsülete 200 forint. Pedig az Isten egyformáknak teremtett bennünket. Nekem is olyan becsületet adott, mint a püspöknek vagy a Radványi bárónak. De az úr mégis 200 forinttal taksálja az enyimet. Szégyen gyalázat! Gregorics erre a tromfra a maga tromfját vágta ki. Hát jól van, Prepelica. Nem kell ezért mindjárt megharagudni. Ha olyan drága a becsülete, hát keresek olcsóbbat. És ezzel visszatette a 200-ast a nadrágja zsebébe. A másik kőművest keresem fel, a pajtását. Kivette a penicillusát, és megcsendítette vele a palackot.
Fizetek!
Prepelica elnevette magát.
No, hát már ne is szóljon a szegény ember. Persze, hogy a másikat keresi fel, és az nem olyan becsületes ember, mint én. Persze.
Kedvetlenül vakart a tarkóját, melyet egy mérges kenés égtelenített.
Hát jól van, tegyen hozzá az úr még egy 50-est, és mindent elmondok.
Isten neki, megvan az alku. Prepelica most már körülményesen elbeszélte a ma utolsó éjszaka történetét, miként vitték el az üstöt az udvaron kerten át egy piciny házikóba. A Libanonba, sziszegte kéjjel Gáspár úr, és az üstöke is csapzott az izzadságtól. A parancs házikójába.
Elmondott mindent, miképp került oda másik társával egy este, hogyan vitték az üstöt a kisházba, hogyan állott ott őrt Gregorics Pál mindaddig, míg a közfalba beépítették.
Gáspár úr izgatott kérdéseket tett közbe. Nehéz volt az üst?
Roppan nehéz volt.
Nem látta senki, mikor az udvaron keresztül vitték?
Egy lélek se. Mindenki aludt a házban.
Élvezettel nyelte a kőműves minden szavát. Tüdeje tágult, szeme csillogott, gondolatai a jövőbe szágultak, ahol elképzelte magát gazdag embernek, töménytelen kincsek urának. Még tám báróságot is vehet. Báró Gregorics Gáspár.
Nem is rossz.
A minka pedig baronesz lesz. Az a szamárpali nem tudta használni a vagyonát. Sokat gyűjthetett, nagyon sokat, hiszen olyan takarékos volt.
Mit adott az öcsém maguknak?
50 forintot egynek-egynek.
Igen, helyes.
Nagyon helyes. Szinte kő esett le a szívéről, hogy csak 50-50 forintot adott nekik a pali. Attól kezdett félni, hogy ezreket dobott oda a hallgatásért.
Bántotta volna, hiszen az ő kára lenne az most, mert a Libanon az övé lesz.
Minden áron az övé lesz, üstöstül, mindenestül. Holnap mindjárt megveszi a gyámtól. És előre kéjelgett a gondolaton, miképp főzi le Boldizsárt és Pagyókinét.
Amilyen gyorsan csak lehetett, otthon termett, és le se szállott a háza előtt, hanem Stolarikhoz hajtatott egyenest azzal az ajánlattal, hogy megszeretné venni a Libanont. Így hitták a megboldogult pap kúriáját, amelyet Gregorics Pál Vibra Gyurinak vett meg a pap özvegyétől. A megboldogult tiszteletes egyetlen beszédet sem mondott a szószékről, hogy ne említette volna benne a Libanon cédrusait, és mikor a kis tagot megszerezte, maga is cédrusokat próbált tenyészteni a kertben az almafák közt. De a jámbor besztercei föld ellene szegült. Megfojtotta őket. Nem adott nekik táplálékot. Az istentelen besztercejiek pedig csupa merőv csúságból elnevezték a kedves kis birtokot Libanonnak.
Stolarik úr nem mutatott semmi meglepetést.
A Libanont akarja megvenni?
Csinos, gyümölcsös és szépen hajt.
Az idén is egy előkelő bécsi vendéglős vette meg az összes almákat. El sem gondolnám ilyen áron.
De hogy jutott önnek eszébe a Libanont megvenni?
Házat szeretnék ott építeni, egy nagyobb házat.
Az efféle eladásokkal mindig baj van, mondta Stolarik hidegen.
A tulajdonos kiskorú, sok irkafirkával jár az árvaszékhez.
Én örömestem hagyom a dolgot úgy, ahogy van. Ma holnap végez a fiú, nagykorú lesz. Csináljon aztán az ő kis kvarkájával, amit tud. Még szemrehányásokat tenne nekem.
Nem, nem, Gregorics úr, én nem bocsátkozom ebbe.
A fiúnak vége is précium affectionis ez a kisviskó, és ez a két hold. Ott játszott, ott töltötte a gyermek éveit.
De ha nagyon megfizetném, vágott közben Gregorics úr izgatottan.
Stolarik úr kíváncsi lett.
Mit nevez ön nagyonnak? Mit szándékoznék érte adni?
Adnék érte. És egyszerre fuldokló köhögést fogta el, vörös lett, mint a skarlátposztó. Adnék érte 15 000 forintot. Ez csinos összeg. Gregorics Pál 5 000 forintért vette meg a papnétól. A földje két hold, és meglehetősen kívül esik a piactól. 3 forintnál többet nem igen érőle. A házikó értékét tegyük 2000-re. De ez már a maximum.
Utfugge, mondta hangosan Stolarik. Az ajánlat nem kedvezőtlen, sőt, sőt.
Hát tudja mit, Gregorics úr, tette hozzá hirtelen elhatározással. Én belemegyek a dologba a fiú érdekében. De előbb még írok neki, és beszélek az anyjával is.
De nekem sürgős a dolog. Még ma írok hát a fiúnak.
Gregorics úr nem erőltette tovább. Nehogy gyanút keltsen. Hazament, s harmadnap délután egy kis hordócska tokai bort küldött Stolariknak. A Gregorics Páltól örökölt borokból, melyeken megosztoztak, kérdeztetvén egyszer s mint, nincs-e még válasz Budapestről. Stolarik úr azt üzente, hogy minden órában várja a választ, és hogy köszöni a becses küldeményt. Olyat is mondott még a Gregorics úr pincemesterének, aki a bort vitte, hogy reméli simán lefolyik minden.
Hogy a bor fog-e lefolyni, vagy valami egyéb,
azt nem tudta a pincemester. Alig, hogy elment a pincemester, nyomban jött a levél, Gyuri beleegyezett az eladásba. Stolarik úr éppen a segédjét akarta küldeni a hírrel Gregorics Gáspárhoz, midőn megnyílt az iroda ajtaja, és belépett rajta a pocakos Gregorics Boldizsár. Szuszogva, mint egy túlságosan megtömött lúd, látszott rajta, hogy sietve jött.
Tessék helyet foglalni, Gregorics úr, mi jót hozott nekünk?